Úgy látszik, az irgalom, mint téma, az rajtam maradt. Tavaly az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiről beszéltem, most pedig az irgalmas szamaritánus példabeszédéből egyetlen egy mondat jutott rám. A 10. fejezet, Lukács evangélium 10. fejezetéből a 34. vers. Odament, olajat és bort öntött sebeibe, és bekötözte azokat. Mire tanít bennünket az útszélen hagyott ember példabeszéde? Bár a Szentírásunk ennek a fejezetnek az irgalmas szamaritánus címet adja, de ugyanilyen erővel lehetne ezt a címet is adni. Az útszélen hagyott ember példabeszéde. Olyan korban élünk, amelyiket egyetlen szóval vagy kettővel fémjeleznék, kíméletlen verseny. Kisgyerekkortól, óvodától kezdve erre vannak kondicionálva a gyerekeink, verseny, 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 és azokat ünneplik, azokat tüntetik ki, akik győznek. És általában egy vagy kettő szokott győzni. A többi pedig vesztesnek érzi magát. Olvastam valamikor egy történetet. Amerikai és indián gyerekeket hívtak, gyűjtöttek össze. Mindegyik ugyanazt a feladatot kapta, mind a két csoport, a fehérbőrűek is és a részbőrűek is, és mindegyiknek ugyanazt a jutalmat ígérték. A fehérbőrű gyerekek elkezdtek iszonyatosan versenyezni. Mindegyik meg akarta nyerni a fődíjat. Az indián gyerekek pedig összefogtak, és együtt nyerték meg a versenyt. Egészen más a kultúra, a gondolkodás. Ebben a kíméletlen versenyben, amiben kénytelenek vagyunk élni, tömegek kerülnek az utcára, tömegek kerülnek a vesztesek helyzetébe, a peremre, és a példabeszéd őrőlük is szól. Az útszélen hagyott emberekről, akik itt élnek körülöttünk és közöttünk. Mert amikor valaki 50-60 évesen munkanélkülivé válik, különösen ha férfi, akkor rettenetesen összeomlik. De nem kell hozzá, 50-60 év korábban is megtörténik. És ebben a versenyben az ember méltósága sérül, legsúlyosabban. Ha nem tett volna semmit a szamaritánus, csak megállt volna, és lehajolt volna, és beszélgetett volna ezzel az emberrel, vagy megérintette volna a testét, már elindult volna a gyógyulás útján. Mert kezdte volna visszanyerni emberi méltóságát, amit az erőszak tönkretett. Ebben a versenyben, ami fémjelzi a korunkat és a kultúránkat is, a társadalmunk hátat fordít a szenvedésnek és a szenvedőknek is. Félünk a szenvedéstől. Mindig fájdalomcsillapítókat keresünk. Lelki fájdalomcsillapítókat, fizikai fájdalomcsillapítókat, és ezért félünk a szenvedőktől is, mert a puszta látvány, legyen az kórház, vagy Kossuth tér, vagy pedig az útszéle, eszünkbe juttatja az, hogy te is ide kerülhetsz. És akkor betölt bennünket a félelem. A társadalmunk hátat fordít a szenvedőknek. Ferenc pápa úgy hívja korunkat, hogy a leselejtezés kultúrája. Mindenkit leselejteznek, aki nem versenyképes. A betegek, a szenvedők, az öregek már le vannak selejtezve. Hatalmas teher a társadalomnak, hatalmas teher a családoknak, és nem tudunk mit kezdeni velük. Miközben korunk a tudomány és a tudás hatalmas mennyiségét termeli, szerzi meg, az irgalomból analfabéták maradunk, írástudatlanok. Nem tudjuk, hogy kell irgalmasságot gyakorolni. Nem tanították. Nincs szeretetiskola, nincs irgalmasság iskolája, ahol meg lehetne tanulni, hogyan kell együtt érezni, együtt szenvedni, és aztán segíteni azokon a testvéreinken, akik peremre jutottak önhibájukból, vagy önhibájukon kívül. Az evangélium szerzőjét nem érdekli, hogy ez az ember, akit kifosztottak, hibás volt-e abban, hogy véresre verték, vagy pedig önhibáján kívül mások bűnének lett az áldozata. Nem számít. Ezt azért említem meg, mert amikor hátat fordítunk mondjuk a hajléktalan testvéreinknek, akkor nagyon sokan azzal mentik ki magukat, hogy hát az ő hibája. Az ő hibája, hogy ide jutott. Néhány testvéremmel rendszeresen járunk a hajléktalan szállóra. Igen, vannak olyanok, akiknek a saját hibájukból lett így alakult így a sorsa. De megrendítő hallgatni azoknak a történetét, akik nem önhibájukból kerültek utcára és oda. A család tette ki őket. Az irgalomban analfabéták vagyunk. Nem tanultuk. Szeretni is nagyon nehéz. Ha már eldöntöttük, hogy szeretni akarunk, és irgalmasságot akarunk gyakorolni, akkor olyanhoz kell fordulnunk, aki maga a szeretet, és maga az irgalom. Sokat kell ülni Jézus lábainál, aki maga az irgalom, hogy be tudjuk fogadni, mit jelent a szenvedés és az együtt szenvedés, amit ő mind a mai napig gyakorol velünk. Kétféle ember létezik, van, aki elfordul, hátat fordít, ítélkezik, tovább megy, vagy közömbös, a szenvedő, nélkülöző, beteg testvéreinkkel szemben, és vannak, akik megállnak, lehajolnak, és törődnek a szenvedőkkel. Nagyon sokan, mivel mindent intézményesítünk, ezt áthárítják az intézményekre, kórházakra és idős otthonokra. Van, amikor ez teljesen indokolt, de van, amikor nem. Hogyan születik meg a szívünkben az irgalom? Ugyanis mindenkinek ott van a szívében Isten irgalmassága, hiszen Isten a saját lelkét, a saját szent lelkét árasztotta a szívünkbe, és ő az irgalmasság lelke. Hogyan tud megszületni, felszínre jönni az irgalom a szívünkből? Az első, hogy meg kell állnunk. Akkor születik meg az irgalom, hogyha a szenvedő ember vagy a szenvedés látványa olyan szinten érint meg bennünket, hogy megállít. Hogy nem megyünk tovább. Tegnap a prédikációban Szemerei püspök úr hozott egy statisztikát, pontosan nem tudom, hogy mi volt a statisztika, csak tesztelték, hogy eljátszottak egy balesetet az autópályán, és figyelték, hogy hány autó megy tovább, és hány áll meg. Akik megálltak, azokat valahol megérintette olyan szinten a szenvedés, a veszély, a bajba jutottság, hogy meg tudott állni. Képes volt megengedni, hogy a szenvedő ember, bajba jutott ember látványa eltérítse az úti céljától, vagy pedig megállítsa. Enélkül nem tud felszínre jönni az irgalom a szívünkbe. Kell, hogy annyira megérintsen, és ezt nekünk kell megengedni, mert ha bezárjuk a szívünket, semmi nem érint meg, hogy meg tudjunk állni. De kevés megállni, mert sokan megállnak, és sajnálkoznak, sopánkodnak, és tovább mennek. Az irgalom akkor tud betölteni bennünket, hogyha megállunk, és időt adunk a testvérünknek. A legdrágábbat adjuk, mert a legdrágább kincsünk az idő. És hogyha ezt egy szenvedővel tesszük, már óriási ajándékot kapott tőlünk. És ha még néhány szép szót mondunk neki, akkor meg már boldog is lesz. Ezt nekem egy hajléktalan mondta talán 18. január 1-én hajnalban a Kossuth téren találtam meg. Egy padon feküdt, és eléggé összetört állapotban volt, mert az alkohol hatott minden irányba, lepusztította. És amikor megálltam, és odamentem, és levettem a csukját a fejéről, és megkérdeztem, hogy miben segíthetek. Ő felismert engem, és azt mondta, hogy püspök úr, csak egy jó szót mondjon, és boldog leszek. Egy ember, aki összefagyva, a maga piszkába feküdt, ezt kérte, csak egy jó szót mondjon. Aztán jutott más is, nem csak jó szó, de ilyen egyszerű. Időt kell adnunk a szenvedőnek. Nem mindegy, hogyha bemegyünk a beteghez a kórházba, hogy leülünk-e az ágyához, vagy csak állunk, várva, hogy mikor mehetünk el. Vagy pedig van időnk, és leülünk, és készek vagyunk meghallgatni. Lehet, hogy százszor hallottuk már a történetét, de akkor is meg kell hallgatni. És ez már gyógyító, mert a legdrágábbat adtuk, az időt. Az irgalom együtt jár az idő ajándékozásával, és az irgalom együtt jár a találkozással. Az irgalmasság gyakorlása mindig a találkozásnak az ideje és a helye. És ha megmozdul az irgalom bennünk, és elő tud törni a szívünkből, az mindig cselekvésre indít bennünket. Ahogyan az irgalom a szamaritánust megállt, lehajolt, és bekötözte a sebeket, olajat és bort öntött a sebekre, és bekötözte, és még utána is segített, föltette tehertoldó állatára, és fogadóba vitte. Az írástudó a példabeszéd előtt megkérdezi Jézustól, hogy de hát ki az én felebarátom? És Jézus elmondja az irgalmas szamaritánusnak a példabeszédét. Jézus viszont ezzel a példabeszéddel szerintem megfordítja a kérdést. Akarsz-e a szenvedő felebarátjává válni? Akarsz-e a szenvedő embertársad fele barátjává válni? Nem csak az a fontos, hogy ki az én fele barátom, hanem az is, hogy akarsz-e a fele barátjává válni annak, aki szenved, aki peremre jutott és ott fekszik az árokban. És talán ez még több annál, mint amit a példabeszédben hallunk, hogy elviszi a fogadóba, és megígéri a fogadósnak, hogyha visszafele jön többet, ha többe kerülne a gyógyítás, akkor rendezi a számlát. Akarsz a fele barátjává válni a szenvedőnek? Ha erre igent mondasz, akkor ez mindent megváltoztat. Az időbeosztásodat, az anyagiakhoz való viszonyodat, mert osztoznod kell a szenvedővel anyagilag is, mindent átalakít, leginkább téged. Az ikonokon ortodox testvéreink kétféleképpen ábrázolják ezt a példabeszédet. Az egyik ábrázolási mód az összevert véres ember fölé, az irgalmas szamaritánusban maga Jézus Krisztus hajol le a szenvedőhöz. A másik ábrázolási mód pedig az útszélen fekvő, összevert véres embert ábrázolják Krisztusként. Mert amit egynek tettetek, mondja Jézus Máté Evangélium 25. fejezetében, azt nekem tettétek. Bármit teszünk, vagy nem teszünk, a szenvedő, kiszolgáltatott, leselejtetett, peremre jutott testvéreinkkel, azt Jézussal tesszük, vagy Jézussal nem tesszük. Ez az evangélium látásmódja. Az összes többi mellébeszélés. Ez az igazság hitünk szerint. Vele tesszük, vagy vele nem tesszük. Mind a két ábrázolás hiteles, mert amikor szenvedünk, mi magunk, bármilyen formában, Jézus az, aki lehajol hozzánk, bekötözi a sebeinket, és segít. Az irgalmas Jézus. És az is igaz, hogyha bárkivel tesszük, akkor ezt ővele tesszük. Adjunk hálát az irgalomért. Először azért, hogy Isten irgalmas hozzánk, ezredíziglen. Ha nem lenne az, már nem lennék itt. De nem csak én. Ha nem lenne irgalmas az Isten hozzánk, akkor már nem lennénk itt. És tanuljunk tőle, mert ő alázatos, szelíd és irgalmas. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Hírpercek.